Bernard Cornwell, Sharp lövészei. A Sharp sorozat 6. kötete. A regényt felolvassa professzor. Előjáték. A vasatláda miatt történt az egész. A spanyol őrnagy mindent megtett, hogy megvédelmezze, Napóleon császári testőrségének chasseure pedig parancsba kapta, hogy szerezze meg. A francia szabad kezet kapott a feladathoz, elpusztíthatott és megölhetett bármit vagy bárkit, ha az az útjában állt. Maga a vasatláda egyszerű fából ácsolt doboz volt csupán, olyan vén, hogy feketé lett, s fény lett akár a szén. A fát két vasabroncs fogta körbe, melyek bár ősi rozsdafoltok tarkították, mit sem vesztettek erejükből. Az alig 60 centi hosszú, 45 centi széles, s épp ilyen magas öreg ládát két hevederpánt zárta le, melyek szemeibe rézlakatokat fűztek. A pupos fedél és a ládatest közti rést egykor vörös viasszal pecsételték le, mely mostanra olyannyira előregedett, hogy csak merő foszlányai kapaszkodtak még mindig a kiszikkadt fa szálkáiba. Viaszos vászomból vartak köntöst a ládának, hogy megóvják a korok viharaitól, de még inkább, hogy megóvják Spanyolország jó sorsát, melyet magában hordozott. 1809 második napján a francia ezredesnek kis híján sikerült megkaparintani a ládát. Egy regimentnyi francia dragonyos élén, León városának közelében beérte a spanyolokat, akik csak annak köszönhették megmenekülésüket, hogy bevették magukat a hegyek közé, hátrahagyva lovaikat is, hiszen alig ha akadt olyan paripa, mely képes lett volna megvetni a lábát a meredek, jégtől síkos kaptatókon, ahol Blas Vivar őrnagy menedéket keresett. Tombolt a tél. Spanyol emlékezet óta a legszörnyűbb, és ennek is Észak-Spanyolország hegyei kapták a javát, ám a franciák nem hagytak Vivar őrnagy számára más lehetőséget. Napóleon seregei decemberben foglalták el Madridot, és Blas Vivar alig egy órával azelőtt nyert egérutat, hogy az ellenség belovagolt a fővárosba. 110 Cazadorját vette maga mellé, lovasvadászokat, akik egyenes pengéjű kardot és rövid csövű karabét hordoztak. A vadászok azonban maguk is hamar prédává váltak, amint francia üldözőik végighajszolták őket egész Spanyolországon. Vivar abban reménykedett, hogy Romana tábornok északi seregtestében talál biztonságra, ám alig két nappal azelőtt, hogy a dragonyosok bekergették őket a hegyek közé, Romana súlyos vereséget szenvedett, és Vivar egyedül találta magát a hegyek közt, megmaradt 90 emberével. A többieket felőrölte az erőltetett menet. Azért a ládáért adták életüket, melyet a túlélők most is magukkal hurcoltak a fagyos vidéken. A hágókat elzárta a lehullott hó, amikor pedig beköszöntött az olvadás, a csapadék eső formájában zuhogott rájuk, könyörtelen záporként, mely sártengerré változtatta a hegyi utakat, hogy azután a hosszú éjeleken csont keményre fagyjanak. A kíméletlen fagy a cazadorokat is megtizedelte. A legszörnyűbb hidegekben a túlélők barlangokban vagy a magasan fekvő elhagyatott tanyákon húzták meg magukat. Az egyik ilyen napon, amikor a szél újabb hófelhőket sodort feléjük nyugat felől, Vivar emberei egy keskeny vízmosás nyomorúságos rejtekén kuporogtak magasan a hegygerincen. Maga Blas Vivar a vízmosás peremén feküdt, és hosszú csövű teleszkópján át a völgyet kémlelte. Farkas szemet nézett az ellenséggel. Barna nagy köpenyek rejtették a francia dragonyosok fakózöld kabátját. Ezek a lovasok követték Vivart Lidérc nyomásba illő utazásának minden egyes mérföldjén, de amíg ő idefent küszködött a csúcsok között, addig a franciák a lenti völgyekben lovagoltak, ahol utak, hidak és menedékek könnyítették haladásukat. Bizonyos napokon a hó eltorlaszolta a franciák elől az utakat, és ilyenkor Vivar mindig abban reménykedett, hogy sikerült lerázni őket, ám amikor a havazás néhány órára alább hagyott, A rettegett alakok mindig felbukkantak újra. Most, a csontig hatoló szélben fekve Vivár láthatta, hogy az ellenséges lovasok lenyergelnek abban a kis faluban, amely a völgy aljában húzódott meg. A franciák bizonyára melegre és élelemre lelnek a faluban, lovaik fedelet kapnak a fejük fölé, és szénát eleségül, mielatt az ő emberei fogcsikorgatva állják a hegyoldalon, korbácsként végighasító szelet. Ott vannak? Kérdezte Vivár helyettese, Dávila hadnagy, előkúszva a vízmosásból. Ott. A vadász az? Igen. Vivár alaposan megnézte magának a falucska egyetlen utcáján megálló két férfit. Egyikük, a császári testőrség ezredese, harsányan kirít a háttérből skarlát szín mentéjében, sötétzöld nadrágjában és tömött fekete szörme kucsmájában. A másik nem uniformist viselt, hanem fekete, húzott derekú lovagló kabátot és comb középig érő fehér csizmát. Vivár jobban rettegett a fekete kabátos lovastól, mint a vadászok ezredesétől, hiszen inkább az előbbi vezette a dragonyosokat. A fekete kabátos pontosan tudta, merre felé tart Blas Vivár, tudta, hol állhat meg útközben, és ismerte a vasalt ládában rejtőzködő tárgy miben létét is. Dávila hadnagy lekuporodott a hóba Vivár mellé. Már egyik férfi sem látszott katonának. Közönséges, zsákokból összefércelt köppenybe bugyolálták testüket, arcukat, csizmájukat és kezüket rongyokba csavarták. Mégis, a hevenyészett köppenyek alatt ott viselték a kazadorok alakulatának skarlátszín uniformisát, s mindketten épp oly harc edzettek és rátermettek voltak, mint bármely katona, aki a franciák háborújában küzdött. Dávila kölcsönvette Vivár távcsövét és lekémlelt a völgybe. A szélben örvénylő hópihék elfelhőzték látását, de így is kivehette a császőr jobb vállára vetett mentéjének élénk szívű foltját. Miért nem húz köpenyt? Mordult fel. Mutatni akarja, milyen kemény legény, felelt Vivár kurtán. Dávila végigpásztázta a völgyet, hogy felmérje a faluban gyülekező dragonyosokat. A franciák némelyike sántikáló lovat vezetett, valamennyien kardot és karabét viseltek. Már azt gondoltam, elvesztettük őket, sóhajtott felszomorúan. Csak akkor veszítjük el őket, ha a legutolsót is elföldeltük. Vivár lecsúszott a perem mögé. Harcias és zsémbes arcát dermett maszká keményítette a nap, s a szél. Egyedül a sötét szempárt kímélte, amelyből jókedély és együttérzés sugárzott. Most, hogy a keskeny vízmosásban megbúvó embereit figyelte, szemét vörös udvar kerítette körül. Mennyi élelem maradt? 2 napra elég. Ha nem tudnám, amit tudok, Vivár hangja alig hallatszott a süvítő szélben. Még azt gondolnám, az úr elfordult Spanyolországtól. Dávila hadnagy nem felelt. Hirtelen széllökés kapta fel a havat a hegygerincen, és gomolygó felhőként forgatta, csavarta a fejük felett. A franciák, gondolta keserűséggel, élelmet, tűzifát és asszonyokat rabolnak maguknak odalenn a völgyben. Gyermekek jajveszékelése hangzik majd. A falu férfiait megkínozzák, hogy elárulják, láttak-e, vagy sem egy rongyos kazador hadat errefelé egy viharvert ládát kísérni. Ők az igazsághoz híven tagadnak majd, de a franciák így is úgy is végeznek velük, és a fekete kabátos, fehér csizmás férfi anélkül fogja végignézni szenvedéseiket, hogy árnyalatnyi érzelmet is mutatna. Dávila lehunyta a szemét. Nem tudta, mi az gyűlölni, míg a háború meg nem kezdődött, és most már abban nem hitt, hogy a mérhetetlen gyűlöletet valaha is kitépheti a lelkéből. Külön válunk, szólalt meg Vivár hirtelen. Don Blas? Dávila másfelé járva a gondolataiban, azt hitte, félrehallotta parancsnokát. Én viszem tovább a ládát 80 emberrel, magyarázta lassan Vivár, míg te itt vársz a többiekkel. Mikor elmentünk, és a franciák a nyomunkba eredtek, délfelé indulsz. Addig nem mozdulsz innét, míg meg nem győződsz róla, hogy a völgy megürült. A vadász nem ostoba, s talán már is tudja, mit tervezek. Ezért hát várj, Diego, várj, míg bizonyos nem leszel, azután pedig várj még egy napot, megértetted? Megértettem. Vivár, dacolva a mérhetetlen fáradtságával és a hideggel, amely már a csontjaiba mart, igyekezett reményt lopni szavaiba. Eredj Orenzébe, Diego, s nézd meg, maradt-e ott emberünk. Mondd el nekik, mekkora szükségem van rájuk. Mondd el, hogy lovak kellenek és emberek. Vidd az embereket és lovakat Santiago-ba, s ha nem találsz ott, lovagolj keletnek, míg csak rám nem bukkansz. Davila bólintott. Egy kérdés ugyan magától kínálkozott, ám Davila mégsem tudta rávenni magát, hogy feltegye. Vivár így is megértette. Ha a franciák megkaparintanák a ládát, szólt komoran, tudni fogod. Telekürtölik majd diadalukkal egész Spanyolországot, Diego, és tudni fogod, mert a háború elveszett. Davila megborzongott rongyos köpenye alatt. Ha nyugatnak tartasz, Don Blas, megtalálod a briteket? Vivár kiköpött, kifejtve véleményét a brit hadseregről. Nem lehet, hogy ők segíthetnének? Erősködött Davila. Rábíznád az angolokra, ami abban a ládában van? Davila eltöprengett a kérdésen, majd vállat vont. Nem igen. Vivár újra leereszkedett a peremhez, és lenézett a falura. Talán épp azok a sátánfattyak futnak bele a britekbe. Akkor egyik barbár horda végezhet a másikkal, megremegett a hidegben. Bár lenne elég emberem, Diego, megtölteném a pokol valamennyi bugyrát azoknak a hitvány franciáknak a lelkével. De nincsenek embereim! Hozzál nekem, Diego! Mindent megteszek, Don Blas. Ennél határozottabb ígérettel Davila nem mert előrukkolni, hiszen aligha akadt spanyol 1809-e korai napjaiban, aki még reménykedett volna. A spanyol király a franciák fogságába esett, és Madridban a francia császár fivérét ültették a trónusra. Spanyolország hadait, amelyek oly szilajon ellenálltak az elmúlt esztendőben, Napóleon felőrölte, s a segítségükre küldött brit seregeket, gyalázatukra legyen mondva, a tenger felé kergették. Spanyolországnak nem maradt egyebe, csak hajdan magasztos seregének töredékei, büszke népének dacos ellenszegülése, s a vasalt láda. Másnap reggel Vivár emberei nyugatnak indultak a ládával. Davila hadnagy végignézte, ahogy a francia dragonyosok felnyergelték lovaikat, és maguk mögött hagyták a falucskát, melyet kifosztottak, s ahonnét szürke füst kígyózott a hideg égbolt felé. A dragonyosok talán nem ismerték Blas Vivárt, ám a fekete kabátos és fehér csizmás férfi pontosan tudta, merre tart az őrnagy, s ezért a franciák szint úgy nyugatnak indultak. Davila egy teljes napot várt, azután nyakába véve a zuhogó záport, ami latyakká olvasztotta a hegyi ösvényeket, délnek fordult. A vadász és prédája tovább hajtották egymást, egyre előré baraszolva a fagyos vidék szövevényes csapásain, és a préda mindeközben csak a csodában reménykedett, amely megmenthette Spanyolországot, és dicsőséges győzelembe fordíthatta a megalázó vereséget.